Na akkor 3, 2, 1. És ezúttal egy kicsit szokatlan helyszínen, Fekete Zoltánnal, a Digisport szerkesztőjével.
Bocs, olyan ferde az a kamera, hogy böki a szemét.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal egy kicsit szokatlan helyszínen, de nem egy szokatlan vendéggel, Fekete Zoltánnal, Pippóval, a Digisport szerkesztőjével fogunk beszélgetni. Válogatott szünet van, úgyhogy elsősorban ez lesz a téma, de azért elkalandozunk más irányokba is, és ha már válogatott, akkor talán elsőként itt a magyar nemzeti csapat kívánkozik előre. Nem vagyunk boldogok attól, amit az eredményben, meg amit a pályán láthattunk. Mi történt, hogyha most itt nagyon általánosan akarjuk megfogalmazni, visszapattantunk az Európa-bajnokság és az előző évi jó nemzetek ligája szereplés után, vagy egyszerűen csak ez egy pechszéria?
Hát én szerintem valahol a kettő között van az igazság, tehát nyilván nem vagyunk annyira jók, mint ami az EB-n úgy látszott, hogy X-re jók tudunk lenni, akár óriási csapatok ellen is, viszont annyira rosszak sem vagyunk, mint amit most az elmúlt meccseken lehet látni, de azért én sietve leszögezném egyből azt, hogy egyáltalán nem értek egyet azzal, amit az elmúlt napokban lehet hallani, hogy ha már egy Albániát nem verünk meg, akkor mit akarunk. Tehát ennek az Albániának 11 olyan játékosa volt, aki topligából érkezett, és ellenünk pályára lépett, a magyar válogatóban meg 4 ilyen volt összesen. Tehát ők 6 topligás játékost tudtak a kezdőbe nevezni, 5 csereként állt be, szóval attól, hogy Albánia klasszikus értelembe véve nem egy futball nagyhatalom, attól még azt észre kell venni, hogy jelen pillanatban egyáltalán nincs mögöttünk.
Még itt az albánokra vonatkozóan szerintem az egy nagyon fontos dolog. Én azon gondolkoztam pont, miközben néztem a meccset, és így szedegettem össze magamban, hogy ki hol játszik, hogy tök jó az, hogy most azért játszik több magyar is a Bundesligában, és ott rendszeresen szerepet kap, de hol van a többi? Tehát hogy az albánoknál volt spanyol élvonalban futballozó játékos, volt olasz élvonalban, angol, ugye Broja, aki oda-vissza megtréfált minket, kicsit színesebb a paletta, és ezáltal szerintem a hozott anyag meg a tudásanyag is egy kicsit több, nem?
Nem tudom, szerintem ez inkább az albánoknak a kivándorlásából adódik, tehát ők leginkább Spanyolországba és Olaszországba mennek, ezért lehet az, hogy az egyik héten Baré még Benzemát védte az Espanyol Real Madridon, a másikon pedig már Szoboszlait vagy Sallóit kellett éppen lefognia, de az főleg Olaszország és főleg a spanyolban volt azt hiszem 2, tehát Baré és Bayou, és a nagy része az olasz első osztály.
Igen, de hát ez azért nyilván attól függetlenül segít most, persze, hozzátéve azt, amit persze, te is mondasz,
persze,
hogy...
Persze. És azért azt még hozzátenném itt a szériával kapcsolatos játékos állományhoz, hogy igazából a teljes védelem szériá. Tehát hogyha azt azért elfogadjuk, hogy azért az olaszok védekezésben még mindig nagyon jól meg tudják szervezni a dolgokat, láthatjuk mondjuk Marco Rossi is olasz, tehát hogy és azért ő rendbe rakta a magyarok védekezését korábban elég rendesen. Szóval, hogyha abból indulunk ki, hogy az olasz bajnokság még mindig taktikai értelemben etalonnak számít, akkor az szintén még inkább az ő malmukra hajtotta a vizet, hogy a kapusuk, meg a 3 védőjük, és még mellette Hiszá is, ugye, aki most futó volt, de amúgy jobb hátvédet játszott sokáig a Napoliban. Szóval, hogy gyakorlatilag akik hátrafelé kellett, hogy figyeljenek, azok mind olyan játékosok, akik a védekezés magas iskoláját tanulják évek óta.
Hát és hogyha azt nézzük, akkor azért egy Atalanta játékos, aki, hogyha nem is minden mérkőzésen kezdő Gym City, ott van Kumbulla, megint csak egy magasabb polcon van. De tényleg itt most ez egy része, ami nagyon fontos, hogy az albánok pontos polcra tételekor, hogy milyen is volt az ellenfél, tehát az 40-66, azt hiszem ez volt a kettő csapat világranglista helyezése, és a 66. volt az albán csapat. Én is azt tartom jónak, meg azt tartom bölcsnek, hogy ha innen közelítünk, és nem feltétlenül világranglista helyezésekben, meg abban gondolkozunk, hogy most itt az EB-n mit értünk el. De hogyha most pozícionálni akarjuk ezt a csapatot, ezt a magyar válogatottat, akkor nem helyezést kérek, akkor valahogy helyezzük el azt mégis, hogy hol van a szintje ennek.
Lehet pozícionálni, csak tényleg ez a, és most már minden egyes válogatott meccs után ugye van ez a hang, aki ezt mondja, és én is ezek közé tartozom, hogy helyén kell kezelni. Ez egy meccs volt. Válogatott meccsek, gyakorlatilag egy évben van 10 kötőjel 15, nagyon jó esetben 20, és egy meccs alapján kijelenteni bármit, vagy besorolni egy válogatottat, mikor a nyári EB-re volt 2 hét felkészülés, itt volt 4 nap felkészülés.
De ne egy meccs alapján, Doma, hanem a tabellát nézzük. Hogy hogyan áll például a világbajnoki selejtező tabella.
Ezt mondom, hogy a különböző selejtező szünetek előtt is más az, hogy mennyi idő volt, meg mennyire voltunk az előző ilyen EB-től, összetartástól. Tehát ezért is nehéz ezt így besorolni, és inkább, mint ahogy például a Nemzetek Ligájában van, ilyen osztályokra lehetne bontani, vagy hogy nagyjából melyik halmaz az, ahova a magyar válogatott tartozik, és az alapján meg igen, az a halmaz, ahol nagyjából Albánia is van. Itt van a magyar válogatott.
Én is azt mondom, hogy ilyen Albánia szintű csapatok a kiki meccseink. Tehát az, hogy, és szerintem a legnagyobb sikere, hogyha itt szakmailag nézzük, akkor a Rossi érának, az az, hogy megnyerte a Nemzetek Ligája csoportját. Szóval ott volt az, hogy szerintem, ha nem is Franciaország, meg Németország szintű csapatok, de stabilan jobbnak számító csapatok ellen tudott végül is sorozatban olyan eredményeket elérni, amivel megnyerte a csoportját. Szóval szerintem még nem is az EB-re kijutás volt itt a nagy fegyvertény, mert ugye felemelték a létszámot már a 16-os EB előtt, szóval ott azért könnyebb lett az út egy Magyarország szintű válogatott csapat számára. Az, amit mondjuk elértek most az EB-n, azon lehet vitatkozni, hogy siker, nem siker, mert végül is ez a kicsit neszesen mi fog meg jól, de ugyanakkor én is abszolút belelkesültem, hogy tényleg pariban tudtunk lenni ilyen szintű válogatottakkal, és percekre voltunk a továbbjutástól. De a negatív ember meg azt mondja, hogy oké, de végül is nem volt meg, tehát egyedüliként kiestünk abból a 4-esből. Én azt mondom, hogy ez akkor is egy óriási eredmény, de azt is gondolom, hogy a magyar csapat pont olyan, hogy underdogként, miközben te legyen botoxot játszol, a közben azért elmondom, hogy a magyar válogatott jó underdog tudott lenni. Azzal, hogy össze volt rakva. De amikor már neki kell diktálni, az már nem biztos, hogy úgy tud menni.
Hát meg a lelkiállapot is nyilván más, hogyha esélyesként készülsz, mint ahogy esélyesnek kiáltották ki a magyar csapatot Albánia ellen, meg mint amikor mondjuk a német vagy a francia válogatott, vagy akár a portugál ellen nincsen feltétlenül veszíteni valód. Még abban szálazzuk szét itt a dolgokat, hogy védelmi problémák, védelkezési nehézségek, fegyelmezetlenségek, nívótlanság, vagy mi okozza azt, hogy majdnem minden mérkőzésen dob olyan hibákat a válogatott, vagy esetleg itt a koncentrációnak a hibái, vagy a hiányosságai okozzák azt, hogy rendszeresen van olyan baki, ami miatt akár meccsdöntő szituációk eredményeződnek hátul.
Én azt látom, hogy teljesen más a játék nyilvánvalóan akkor, amikor Szalai Ádám a pályán van, és amikor nincs. Amikor ő a pályán van, akkor azért sokkal egyszerűbb hátulról kihozogatni a labdát, mert valahogy megkeressük Ádámot, aki majd vagy faltoltatja magát, vagy valahogy ott megbirkózik, és le tudja tenni a szélre. De többször ki tudnak hagyni olyan lépcsőfokokat, amik a kis passzos hozzuk ki a játékot, vagy hozzuk ki a labdát játék, ott meg tudják kerülni, ha ott van Szalai Ádám. Én őt mindig védem egyébként, pedig rengetegen támadják, szerintem kulcsfontosságú, és csak egy fél mondattal visszautal az előzőre, hogy azért nincs olyan magyar válogatott játékos, aki egy interjúban ne említené meg azt, hogy Szalai Ádám milyen fontos szereplő az öltözőben is, nem csak a pályán. Tehát eleve az is, hogy ő az albánok ellen mind a két meccset kihagyta, el tudom képzelni, hogy okozott egy olyat a többieknek, hogy amilyen szintű nyilván a maga dimenziójában Ibrahimovics, olyan szintű fontosságú játékosa karakterre is, Szalai Ádám a magyar válogatottnak, tehát, hogy de igen, hogyha maradunk a taktikai részénél, akkor egyszerűen szerintem több paszt kell addig megjátszani, amíg kijutunk, és így több a hiba lehetőség is a nagyszámok törvénye alapján. Ettől függetlenül így is sokkal több volt a hiba, mint ami indokolt lett volna. Nem tudom, fáradtság,
Tehát gyakorlatilag minden, amit a Tibi felvetett, az így együtt adja.
Igen.
És egyébként ugyanúgy voltak hibáink, akár Izland ellen a pótselejtezőkön, akár a 3 csoportmeccsen az EB-n. Itt kicsit feltűnőbb volt, mert ugye megbüntették őket, és támadásban nem tudtunk annyira, akár rövidpasszosan, akár máshogy sem a kapu elé kerülni sem. Tehát nem tudom, 64%-ban azt hiszem mi birtokoltuk a labdát, ami alapvetően tök jó lenne, csak a kapu elé nem tudtunk oda kerülni, és ebben megint csak Szalai Ádám hiánya az, ami szembetűnő, meg az, hogy Szoboszlai és Sallai Szalai mennyire ilyen észrevehetetlen volt, és nem tudott összekötőként működni.
Igen, ez lett volna a következő, amit mindenképpen felvetettem volna, csak miközben mondtad ezt az Izland elleni meccset, az is eszembe jutott, hogy azért mennyire apróságokon múlt az, hogy meg Szoboszlai akkori zsenialitásán, hogy ez egy ilyen sikersztori kezdete volt, és onnantól kezdve az íródott egészen az Európa-bajnokság végéig, mert hogyha ott az nem úgy sikerül, akkor ezt elkönyveljük kudarcként szerintem, ezt az egész selejtező sorozatot.
És akkor nem nyertük volna meg a Nemzetek Ligája csoportot sem.
Majdnem biztos vagyok benne, és hát EB szereplés nélkül azért nehéz lett volna idáig korbácsolni a futballázat itthon, valljuk be. Még úgy is, hogy itt van Magyarországon.
Lehet, hogy már rossz is sem lenne itt egyébként akkor.
Igen, szóval ez csak tényleg itt a...
De ez abszolút szerencse, ezt akartam még mondani, ez a szerencsefaktor, tehát hogyha most éppen Szalainál, vagy Szalai Attilánál pontosabban, vagy Orbánnál, vagy Botkánál azt mondhatnánk, hogy minden meccsen 10-szer ugyanazt a hibát elköveti, akkor azt mondom, hogy oké, ezt jegyezzük föl.
De nincs ilyen.
De nem erről van szó. Tehát az Albán meccsen sem erről volt szó, hogy 10-szer megcsinálta valaki ugyanazt, és ugyanabban hibázott, hanem ezek egy-egy ilyen akár helyezkedésbeli, akár ilyen technikai hibák.
Jó, de és itt nem is Szoboszlai gólja mondjuk az izlandiak ellen, hanem inkább előtte Négo. Tehát az is, hogy pattant oda elé. Szóval ez is olyan, hogy akkor velünk volt. Most Szalai Attilának volt egy kapufája, megjegyzem, mindent elmond a magyar válogatott támadójátékáról, hogy azt hiszem, hogy Vili Orbán volt az, aki odafejelte neki, tehát a két középső védőnk volt, aki a legnagyobb helyzetünket ki tudta alakítani. Mondjuk ez meg megint utalhat Szalai Ádám hibájára, mert azért ők is nagy testű, erős játékosok, hogy ott el tudtak úgy birkozni, hogy valami helyzetig ki tudjanak keveredni. És ugye Szalai Ádám meg nem volt ott, hogy ő is meg tudja tenni ugyanezt, de hogy például az is, ha egy centivel máshogy találja elő, lehet, hogy bepattam, mi nyerünk egy nullára, és most mindenki arról beszél, hogy él a remény, és megverjük az angolok. Tehát, hogy nüanszokon múlik.
Igen. Itt, amikor a támadó sorra nézünk, és annak ott a kreativitás hiányát próbáljuk megérteni, hogy ez miért is van, akkor az mennyire lehet indok, hogy annak a négyesnek, amit most föltett Rossi, ugye itt Sallói, Sallai, Szoboszlai, Séfer hármasból, vagy négyesből, azért mindegyik fiatalabb korosztály tagja, és talán még, ezt óvatosan mondom, de egyikük sem olyan vezéralkat, bár Szoboszlaiban szerintem megvan az erre való képesség és hajlam, de egyikük sem olyan vezéralkat, aki nehéz helyzetben képes a hátára venni egy egyébként bukdácsoló csapatot.
Így van. Azt meg Szoboszlai védelmében valamelyest hozzá kell tenni, bár nyilván erre is lehet replikázni, hogyha valaki negatív és replikázni akar rá, hogy azért ne felejtsük el, hogy ő egy 21 éves játékos, akinek gyökeresen felfordult az elmúlt egy évben az élete, kimaradt az EB csapatból, akiket aztán ajnározott mindenki, teljesen mindegy sérülés miatt persze, de hogy ő ott nem kapta meg azt a szeretett csomagot a szurkoló tábortól, viszont utána, ha van egy eladott labdája, akkor ömlik az internetről az, hogy ki ez a gyerek, bezzeg a hajával, hogy be tudja lőni a sérót, meg inkább azzal foglalkozzon, meg jöhet vissza levezetni az MB2-be, meg ilyenek. Tehát, hogy a magyar közeg nem tudja szeretni a játékosokat, és hogy várhatjuk el egy 21 éves gyerektől, akármennyire benne van a csí az emberben, de hogy várhatjuk azt el tőle, hogy ő 21 éves korában egy Maldini érettségével, vagy most, tehát, hogy tényleg klasszikus vezér szerepet töltsön be egy olyan csapatban, amelyiknek egyébként rajta kívül sem megy feltétlenül. Tehát túl nagy súlyt, ha helyezel is egy játékosra, utána ne köpköd azt a játékost, hogyha ilyen fiatalon azt még nem tudja megugrani. Tény és való, hogy Szoboszlai nem játszott jól az elmúlt meccseken a válogatottban, de nem kell eltemetni, hanem pont ilyenkor kell szeretni egy játékost, pont ilyenkor kell nyitni felé, hogy jól van öreg, 21 éves vagy, 15 éved van rá, hogy összekapd magad. Jó, nyilván szeretnénk, hogyha 15 óra alatt megtörténne, de bántani nem fogunk, mert akármilyen tökös gyereknek is látszik, de egész biztos vagyok benne, hogy az eljut hozzá, és azt ki tudja, hogy belül meg hogy éli meg.
Hát miközben azt látjuk, hogy egyébként akár csak Albániát nézve, de az összes környékbeli kisországot figyelembe véve, hogy hogyan bánnak mondjuk a horvátok, hogyan bánnak a macedónok egy-egy hősükkel, Pándevet mindig szerették. Teljesen mindegy, hogy éppen az adott válogatott mérkőzésen milyen teljesítményt nyújtott, és hogy milyen teljesítményeket, meg eredményeket produkált a válogatott.
Igen, vannak elvárások bőven, de egyébként szóval kétféle vezér létezik. Van, aki a játékával mutatja meg, és van, aki pedig azzal, hogy még ehhez hangos. És Szalai ugye ilyen, hogy a játékával és a hangjával is vezér tud lenni, de azért Dzsuzsák és Szalai nélkül ebben a válogatottban nincs feltétlenül olyan hangadó, és hát 20 évesen meg kiszokott az lenni.
Persze.
Tehát Szoboszlai a játékával már többször láttuk, hogy volt vezér, Szalainak a játékában csak úgy van benne, hogy ő fölvállalja a cseleket, hogyha eljut hozzá a labda, Salóitól és Séfertől pedig ilyet ne feltétlenül várjunk még úgy, hogy válogatott tapasztalatuk gyakorlatilag egy-két mérkőzés, és akkor ott vagyunk, hogy Szoboszlai lehet majd az, aki hangadó is lesz ebben a csapatban, de még nem olyan idős, és még nincsen olyan rutinja, Szalai nélkül nincsen ilyen hangadó vezérünk, úgyhogy max a játékban várhatunk tőlük azt, hogy többet vállalnak, vagy többet kísérleteznek.
Na hát szerintem itt a magyar válogatottal kapcsolatos dolgokat, azokat nagyjából átbeszéltük, de maradunk a válogatott terepen, méghozzá Nemzetek Ligájánál. Itt azt gondolom, hogy ha most megnézzük, hogy kik szerepeltek ezen a minitornán, akkor legfeljebb Anglia hiányozhatott, mint a legjobb válogatottak egyike, de négy elképesztően magas színvonalon játszó csapatot láthattunk. Egy számomra hihetetlenül magas színvonalú tornán. Én nem tudom, hogy válogatott mérkőzéseket, vagy válogatott mérkőzés sorozatot mikor élveztem ennyire felhőtlenül utoljára. Mind a négy mérkőzést imádtam.
Igen, tényleg jó volt nézni, és beszéltük is egy fél mondattal az adás előtt, hogy lehet, hogy ebben benne volt az, hogy nyilván mindenki meg akarja nyerni a Nemzetek Ligáját is, mert azért mégiscsak egy olyan torna, amit meg lehet nyerni, és akkor meg is akarja egy profi játékos.
Tönkreteszi ez a légy a műsort.
Igen. Ki ez a troll? Ki küldi? Szóval, de mégsem olyan téttel bíró összecsapások ezek, mint mondjuk egy Európa-bajnokság, vagy egy világbajnokság.
A presztízse miatt, meg a múltja miatt.
Így
nyilván.
Van, persze, de hogy egy kicsit azok a játékosok, akik egyébként tudjuk, hogy milyen játékerőt képviselnek egyénileg, azok sokkal jobban belemerték tenni a játék részét, akár mondjuk a taktika rovására, és akkor ettől tudott nézőként.
Pontosan, mert mikor látjuk egyáltalán a nagy csapatokat egymás ellen játszani? Az EB-n a végjátékban esetleg, igen. De ott meg mindenki figyel.
Vagy a csoportban, amikor mindenki beleszalik, már bocsánat.
Pontosan. És akkor ne kapjunk gólt az egyenes kiesés.
De ez volt a célja a Nemzetek Ligájának, igen. Tehát már a csoportmeccseken is hasonló van, és hát itt a négyes döntőben meg főleg.
Igen, úgyhogy nekem egyébként voltak ezzel kapcsolatban kétségeim, hogy ennek mi értelme van.
De hogyha
ilyen focit látunk, akkor ezt teljesen jó, és akkor elnézést mindenkitől.
Igen, mert azért mégis több, mint egy barátságos meccs, tehát valamit a végén azért osztanak, meg lehet látni Cseferint, de azért mégsem.
Az egyetlen. Az ajándék, nem? De láthatod Cseferint.
Tele van a szobám az ő posztereivel, úgyhogy nekem élőben látni mindig ajándék.
No, hát akkor nagyjából nézzük azt a négy válogatottat, amelyik szerepelt ezen. Pont emiatt érdekes ez, belga arany generációról beszélünk most már hosszú évek óta, De Bruyne, Azár, egészen zseniális képességű játékosok. Lukaku, Denayer, Alderweireld, Vertonghen, Courtois. Szóval tényleg, föl lehet sorolni minimum egy kezdőcsapatnyi, de szerintem még annál több olyan játékost is, akik a világklasszis kategóriába tartoznak. Hogyan létezik az, hogy amikor azt mondták korábban, hogy a belga válogatott csak most idézőjelbe téve egy VB bronzéremmel büszkélkedhet, akkor azt mondták, hogy azért, mert hiányzik a vezér közülük, mert a nagy tétnél nincs, aki igazán a csapat élére álljon, akkor ilyen helyzetben, amikor nincs akkora tét, miért nem tud villani az egyébként világ első válogatott?
Ehhez tegyük hozzá rögtön azt az Azár mondta azt hiszem ezt a nyilatkozatot, amit most sokat idéztek, hogy nekünk nincsen 22 világklasszis játék.
De Bruyne
mondta, szerintem. Lehet, igen, hogy ő volt.
Hogy ő játszott, ugye, tegnap.
Ja, igen, persze, ő volt, tényleg. És ő mondta, hogy úgy, mint a francia vagy az olasz válogatottnak, nincsen 22 világklasszisunk.
Mert ez egy pici hülyeség, ez szerintem. Tehát, hogyha valakinek nem ciki a kerete, akkor az a belga. Most oké, hogy tegnap pont nem játszott Lukaku, meg nem játszott egyik Azár se. De
hát mi odaért játszott De Bruyne, játszott Batshuayi,
igen, tehát ez a Carrasco, tehát azért voltak ott.
Ez a De Ketelaere gyerek, hát ez szenzációs,
igen.
Hogy beállt most, és
bebőrözte Donnarummát.
Tehát most nyilván utálom ezeket az, új De Bruyne, meg nem tudom miket aggatnak
és
rá.
És a régi is 22 éves általában tudott.
És a régivel egyszerre cserélték be. Tehát,
15 éve mondják, hogy az új Messi, a Krükit sem mondták, hogy egy idősek, érted? Milyen új Messi?
Na mindegy, tehát hogy azért ebben a belga válogatottban sokkal több patronnak kellene lennie annál, meg hát én azt gondolom, hogy méltatlan valahol az, hogy ez a generáció egyetlen egy címet és egyetlen egy döntőt sem tud felmutatni. Tehát, hogy az, hogy döntőbe nem tudtak kerülni, Roberto Martínez egy nagyon felkészült szakember, de korábban Wilmotsnak, most szerintem Martíneznek a sara valahol az, hogy ez...
Vagy... És ahhoz képest milyen stabil a pozíciója, nem? Tehát, hogy azért már jó régóta ott van, tehát, hogy nem próbáltak.
A Barcánál is felvetődik a neve olykor.
Valamit jól csinál.
Jók a kapcsolatai.
Igen.
Na igen, szóval itt akkor nem tudjuk megfejteni, hogy mi a...
Nem tudom, most ezen gondolkodom, hogy ezt is tudjuk be a szerencsének.
Ne, ez már azért ez nagyon már nagy minta, igen. Tehát, hogy itt azért...
A Nemzetek Ligáját szerintem ne vegyük ide, mert az nem egy ilyen szinten komolyan vehető trófea.
És a belgák okosan el is enged.
Tehát ez...
Ezért lettek négyből negyedikek, igen.
Tehát ez olyan, mint hogyha Mourinho mutogatná a Liga Kupa trófeát. Nekem kicsit hasonló.
Nyilván, de azért akkor is jól mutatott volna, hogyha azt mondjuk, hogy na, egy Nemzetek Ligája, ahol pont itt az előbb elmondottak alapján, talán nincs akkora tét, lehet játékosabb futballt mutatni, az megvan.
Meg nem tudhatod, hogyha ez a sorozat kínövi magát, akkor mikorra jutunk el oda, vagy eljutunk-e oda mondjuk 20
hányszoros
év múlva, hogy ennek már rangja
igen.
lesz, hogy
hányszoros Nemzetek Ligája győztes. Igen.
Mint a világbajnokság, tehát hogy most 1934-ben ott volt négy csapat, aki hajlandó volt átmenni az óceánon egyik vagy a másik irányba, azok ott voltak, ott valamelyik megnyerte, most nyilván nem, de hogy kis túlzással, de utólag világbajnoknak tartjuk őket, teljesen.
Hát, jó, hát azt is olimpiai bajnoknak tartjuk, aki éppen a teniszpálya mellett sétált az 1900-as olimpián, és
akkor még a
sárkányhajó
VB-ről nem beszéltünk, ott van a legtöbb világbajnok.
Igen. Beszéljünk egy kicsit a döntőről és a döntő két résztvevőjéről. A spanyoloknál Luis Enrique borzasztó bátran mert nyúlni azokhoz a fiatalokhoz, akik még szerintem sokan azt gondolták, hogy arra nincsenek készen, hogy egy ilyen tornán, ilyen ellenfelek ellen minőségi focit játszanak.
Luis Enrique elvileg, és a gyakorlatban is ezt mutatja, utálja a médiát, és kicsit olyan, mintha direkt így be akarna mutatni, hogy azt hiszitek, nem merem? Hát merem.
Tényleg volt egy ilyen érzés az embernek, hogy itt rakosgatta pályára a tizenéves fiúkat.
Az olasz meccs előtt megkérdezték, hogy Gavi behívása komoly-e, hogy lehet-e rá számítani, hogy egész játszik, vagy a kezdő csapatban játszhat-e. És akkor már az előtte levő sajtótájékoztatón is azt mondta, hogy hát meglátjuk. Egy ilyen óvatos mosoly kíséretében, és aztán a meccs után meg nyilván már mindenki azt mondta, hogy hát mekkora döntés, Jeremy Pino, mekkora csere, óriási játékos, egyértelmű, hogy ők kellettek. És most igazolták őt a döntések, de volt már olyan, hogy nem igazolták.
Arról nem is beszélve egyébként, hogy akárcsak, hogyha visszatekintünk itt az olaszok elleni elődöntőre, nyilván jó részt emberelőnyben játszott ez a spanyol csapat, de egyrészt a focia a spanyol csapatnak, másrészt az, hogy ezt 17-18-19 éves fiúk csinálják, ez borzasztó frusztráló lehetett Chiellinieknek, nem?
Igen, hát ez Bonucci azért látszott, hogy őt ez frusztrálta. Biztosan az, de hát pont ez az egy,
nem csak a médiának intett be, hanem ez egy fricska az ellenfelek felé is, nem?
Hát vagy a Nemzetek Ligája felé. Tehát, hogy eljövünk a négyes döntőre az U21-jel konkrétan, de és Busquets. Tehát, hogy ilyen olimpiai csapat.
Három túlkorossa.
Igen, volt három túlkoros, és a többi ilyen U23-as gyerek. De egyébként ez tök jó irány meg ilyenek, csak szerintem, hogyha valaki ellen ez a csapat játszik, és ők az ellenfelé, különösen, hogyha ők mondjuk három hónapja megnyertek egy EB-t, akkor ez nem kéne, hogy kiborítsa őket. Tehát mi vagyunk az Európa-bajnokok, itthon játszunk, nem fütyülnek minket, csak az egyikünket, úgyhogy ezt meg kell tudni oldani. Nem is értem egyébként, tehát én arra számítottam, hogy mind Bonucci, mind Chiellini pályafutásában az, hogy ők az EB-t megnyerték, az egy ilyen végső lelazulás lesz majd, hogy mostantól ők úgy igazán komolyan semmit nem fognak venni, mert megtettük, tehát hogy nem fog elszállni az agyuk egy nemzetek ligája elődöntőben a 30. percben.
Hát de az valahol, ez valahol még egyébként pozitívum is.
Hát még megvédhetjük, hogy kiállítatta magát, de igen, tehát van az a nézőpont, azért ne dicsérjük meg.
Na de ne térjünk még rá az olaszokra, mert őket egy kicsit későbbre tartogattam. Spanyolokról még valamit?
Abszolút, az csak ennyi, hogy milyen éretnek tűnik minden játékos ebben a csapatban. Van, akiről már beszéltünk, Ferran Torresnél mindig beszéltek az angoloknál, hogy ő mennyire jól működik középcsatárként.
Abszolút,
és ebben is rengeteg kérdés volt, hogy miért nem hív be Luis Enrique más támadókat. Én is mondtam, hogy Raúl de Tomás milyen jó formában van Spanyolországban. Gerard Moreno sérült volt, ő azért nem, de hogy volt még bőven kihez nyúlnia. Amit viszont már tudtunk, hogy Oyar Zabal mennyire jó játékos, talán a legalulértékeltebb Spanyolországban, csak őt nehéz kirobbantani egyelő. Mit mondtam?
Spanyolországot mondtál.
Itt is, ott is. Szóval, hogy azt csodálom, hogy nem ostromolják így durvábban a Real Sociedadot érte.
Igen, ez egyébként érdekes, hogy a Manchester Cityben is Guardiolának, és itt a Luis Enriquének a spanyol válogatottban is sok kritikus akad emiatt a középcsatár helyzet miatt, miközben szerintem Ferran Torres ennek a szezonnak az eleje óta legkésőbb, de már az előzőben is voltak jelek arra, hogy bizonyítja azt meccsről meccsről, amikor beállítják őt 9-esként, vagy akár egyébként hamis 9-esként, tehát mind a kettő szerepet szerintem nagyon jól képes ellátni, hogy ösztönösen nagyon jól tudja megoldani ezeket a feladatokat. Beszéljünk a végső győztesről, ugye a francia csapatról, amelyik kétszer is fordítani tudott, és nézve azt a két meccset, amit ők játszottak, az embernek kapásból az volt az érzése, hogy ezt nem akarom elhinni, hogy ennyi jó játékos egy országba születik egy időszakban.
Igen, sőt, még olyan is van, hogy egy családba. Ugye a Hernández família esetében. Egyébként szerintem, jó, mondjuk, tehát itt a tegnapi nap a döntő mellett szerintem azért nagyon nehéz szó nélkül elmenni a második gól mellett, és hogyha még ahhoz hozzáteszem azt a 11-es gyanús szituációt az elején, amit nem fújtak be a franciák ellen a spanyolok javára, akkor az messzire tudna vinni, főleg, hogyha Egri Viktor is itt ülne az asztalnál, de szerintem azzal, hogy azt a 11-est nem adták meg, amit amúgy nem... Tehát amit egyébként mondott a Székely Dávid közvetítette, ha jól emlékszem, amit ő mondott, hogy a futball, hogy is fogalmazott, hogy a futball értékrendjének megfelelő ítélet, vagy valami ilyesmit mondott azzal kapcsolatban, hogy be lehet ezt fújni, be is szokták mostanában, de tök jó, hogy most nem fújták, szerintem is, soha nem kéne befújni az olyan 11-est, viszont ez a lesgól, ez meg lesgól volt, tehát ezt nem is értem, hogy legalább miért nem vonalazták ki.
Tibi, mit mond a futball szellemisége?
Hát én a futball szellemiséget ezt annyira nem szeretem, a szabályokat azokat jobban. Még tehát akkor is, hogyha egyébként értem, hogy mit akarsz, meg akarnak mondani ezzel az emberek, csak le vannak fektetve szabályok, amiket, hogyha nem tetszenek, akkor meg kell változtatni, és akkor lehet futball szellemiségének megfelelő szabályokat hozni. De mindegy, tehát hogy ez...
Erről is beszélünk majd az élő adásban, október 19-én, hogy milyen döntésképtelen a akármelyik döntéshozó szerv a labdarúgásban.
Úgy van, ugyan a jegyek már elkeltek, de a hallgatóként szeretettel
látunk. De érdem, igen, érdemes
de
majd.
De drukkoljatok meg.
No, igen, Mbappé lesgója. Szóval azzal kapcsolatban az a véleményem, meg az a helyzet, hogy miután nem láttunk vonalazott képet, csak perspektívikus kameraképeket, nyilván lehet viszonyítani itt vonalakhoz, meg a fűnyírásához.
Nem ez a kérdés, nem ez a kérdés, le sem volt a passz pillanatában a Bappé, ez nem kérdés.
Nem tudom, hát el tudjátok azt képzelni, hogy bevonalazzák ezt a varszobában, és azt mondják, hogy hát ugyan le sem van, ugye, de engedjük.
Ha hagyjuk. Bevonalazzák, akkor egy két perccel később, ez szokott lenni általában a protokollban, bárhol, megmutatják, hogy mi alapján.
Nem értem, hogy miért nem mutatták meg, de azért, tehát, ugye, most már elég hosszú ideje meg vagyunk áldva ezzel a varral, meg ezekkel a vonalakkal, meg minden egyéb dologgal. Csomószor volt olyan, hogy valamit azon az élőképpen, hogy mennyivel van előrébb a válla a játékosnak, vagy a...
De nem ez a kérdés.
Dehogy nem ez a
onnantól
kérdés.
Onnantól kérdezták azzal,
nem, hogy... Nem, hát hogy onnantól kezdve, hogy oda. Persze,
ja, és hogy ő értem. Adta a labdát, tehát erre hivatkozva...
Aha, ezt nem olvastam,
jóvá,
úgyhogy...
Aha. Erre hivatkozva hagyta jóval a játékvezető, ezzel magyarázta Busquetsnek.
De nem, ja, nem az volt, ez sima lesen volt Bappé, az nem kérdés. Eric Garcia mozdulata, így van azt hogy a magyar fordítás, hogy a labda megjátszására irányult. És
hát
onnantól kezdve...
Ez meg egy hülyeség. Hát, hogy... Hát ő menteni akart, amiatt az Mbappé miatt, aki
igen, ez a magyar onnantól fordítás, kezdve, mondom, onnantól hogyha angolul nézzük, akkor nem, a megjátszás az nem így hangzik, hanem úgy, hogy ő kb. Közbe akart avatkozni, és ez meg is történt. Igen, és de, ezért nem, hogyha nem ér bele, akkor ez egy sima les.
Ja, értem. Jó, mert bocsánat, akkor itt el voltam egy kicsit tévedve ez ügyben. Nem, hát hogyha, tehát tényleg úgy van a szabály egyébként, hogyha meg akarod játszani a labdát, tehát itt a kettő között a különbség az, hogy állsz mondjuk egy helyben, és rólad oda pattam véletlenül, vagy mondjuk át akarod lépni a labdát, teszem azt, és hozzáér a lábadhoz, akkor az nem minősül megjátszásnak. Viszont, hogyha a labda felé mozdulsz, akkor onnantól kezdve az
hát
számít.
Hát nem a labda felé mozdult, mert ugye indítás volt, tehát hogy nyilván arra mozdult, amire ja, a labda persze is ment.
Dale Johnson, aki az ESPN-es csávó is leszokta vezetni ezeket Twitteren, ő le is írta, hogy volt egy ilyen, én nem emlékszem, 19-ben talán City-Liverpoolon, hogy Lovren ugyanezt csinálta, hogyha nem ért volna hozzá, akkor lesen lett volna, nem tudom, ki
hát
szerezte
csak
ezt
ott,
a gólt.
Ott a különbség, vagy tehát ott dől el ez a történet, hogy szerintem ebben a formában ez hülyeség, hogyha Mbappé lesen nem lép ki, akkor Garciának nem kell megpróbálni megjátszani
pontosan,
a labdát.
És ezért mondják tehát, hogy azt sokan, hogy rossz a szabály. És ez
igen,
így van.
Ez így, ezt így meg lehet magyarázni, de én ezt nem tudom elfogadni. Tehát, hogy amit az előbb mondtál, nem tetszik változtatni, meg én most megyek és megváltoztatom.
Jó, de csak azt mondom, hogy ugye lehet úgy is megpróbálni lesreállítani, hogy akkor nem is próbálsz labdához érni.
Hát jó, de Mbappé ellen a vak szerencsém múlik, hogy most hát elkapja azt az ütemet a 450-es
jó, persze
végsebességével, vagy nem. Tehát mindegy, szerintem ez így bohóc volt, de nyilván megmagyarázhatja a bíró. Én Busquetszel vagyok, aki szintén nem érti.
No, még Benzemáról szerintem mindenképpen érdemes egy pár szót ejteni. Hát egyrészt fantasztikus formában kezdte ezt az egész szezont, másrészt mi az, ami most kijött belőle a válogatottban, amit a nyári világbajnokságon nem volt meg?
Egy kifli, ennyi.
Csatlakozom.
Köszönöm. Ez igazán mély szakmai volt.
Ő egyébként láthatóan szeret ebben a csapatban játszani, láthatóan egyébként vezérnek is tartják, még Mbappé is, ami szerintem a jelenlegi francia válogatottban azért kulcsfontosságú, hogy Mbappé kit szeret és kit nem szeret.
Most hát Giroud hiánya esetleg az, ami...
Hát igen, de Giroud most ugye sérült is volt sokat, szóval ő lehet, hogy amúgy sem lehetett volna.
Értem, csak hogy a kettő közötti szinten... különbséget akár ez is jelentheti, hogy nincs olyan ember, akivel nem kedveljük.
Igen, csak ez abból a szempontból érdekes, hogy ugye csak megnyertek úgy egy világbajnokságot, hogy Giroud végigjátszott a gól nélkül középcsatárként, viszont hogyha Benzema lett volna ott, akkor nem biztos, hogy mondjuk Mbappéknak akkora területük maradott, vagy hogy annyira tudják az ő képességeikre játszani a játékukat, mert Benzema ott lett volna, hogy gyerekek, én vagyok a középcsatár, egyébként a Real Madridban játszom 10 éve, úgyhogy, és én vagyok Karim Benzema, szóval szépen nekem adogassátok a labdát. Tehát lehet, hogy az nem, akkor nem érték volna el ugyanazt az eredményt. Ehhez képest most ebből mégis semmi nem látszott, mert az látszott, hogy Benzema meg Mbappé szeretnek együtt focizni.
Na, és akkor végezetül az olaszokról néhány szót. Amellett, hogy én szerintem itt ezt a spanyol meccset elveszítette az olasz válogatott, nagyon-nagyon jól nézett ki továbbra is Mancini csapata, és megint egy bizonyítékát kaptuk annak, hogy azért nem volt teljesen véletlen ez az Európa-bajnoki cím nyáron. Nagyon magas színvonalon képes játszani továbbra is.
Így van, és ráadásul úgy, hogy most... tipikus kilencese nem is volt, mert oké, Raspadori, meg Moise Kean, vagy ki, most nem tudom, hogy éppen hol tartunk ma, hogy kell mondani a nevét, de hogy ők kilencesek, de azért nem Immobile, meg Belotti, bár ugye ők is lefelé lógtak ki mind a ketten, szóval, mint hogyha ez a szerkezet, amiben Mancini játszhatja az olasz csapatot, ez nem annyira a kilenceseknek jól álló szerkezet lenne. Ettől függetlenül, ha lenne egy kicsit erősebb befejező véna a szélsőkben, akár mondjuk Insignyét, mondjuk, aki tegnap nem tudom, nem, tudja, hogy nem volt kezdő, talán a legvégén beállt, ilyen 90. percben, nem vagyok benne biztos, de akár őt, akár Chiesát, akár az én személyes kedvencemet Bernardeskit nézve, hogyha lennének olyan játékosaik a szélen, akik esetleg még a kaput is érzik, akkor ez még sokkal jobban tudna kinézni.
Mi a bajod Bernardeskivel?
Hát én szerintem teljesen indokolatlan az ő szerepeltetése.
Nagyon ő volt egy csatár a spanyolok ellen, vagy ki?
Középcsatár volt most tegnap.
Tegnap, hát az első meccsen...
Nem, az első,
az első meccsen, de szélső meccsen. Volt.
Szerintem nem, vagy ő, vagy volt a Kéza
spanyolok
volt.
Spanyolok ellen volt a
középcsatár. Igen, igen, igen.
Volt a két szél.
Tegnap, ja, így van, mert Rászpadori volt tegnap.
Tegnap igen. Becsereként, igen. Igen,
a tegnap, de a tegnapi abból ne induljunk az ki. Ez a belga meccsen két B csapat állt ki.
Hát igen, de ez a két nagyon magas színvonalon játszó B-csapat.
Sok csapat szeretne ilyen.
Igen.
De Courtois is elmondta, bocsánat, csak ez ide, hogy azért ritkán szoktak ilyet nyilatkozatban meccs előtt már kijelenteni, hogy ezt a meccset ezt nem kéne lejátszani. A Nemzetek Ligájában nem érti, hogy miért van bronzmeccs. Igen, jó meccs lett belőle, örültünk, csak hogy a játékosok hozzáállását egy kicsit szerintem árnyalja ezt.
Ja, biztosan, persze, neked most... Az, amit itt az előbb fejtegettél, Pippo, hogy majd lehet, hogy 30 év múlva úgy beszélünk erről, hogy hányszoros Nemzetek Ligája győztes, hát azt nem hiszem, hogy sok helyen fogják számon tartani, hogy hány Nemzetek Ligája bronzérme van.
Hát de már a VB-nél is a bronzérmes, csak a Wikipédia oldalon írnak, hogy egyébként a VB bronzérmes, de hogy egyébként úgy ez sem egy titulus.
Hát nem, akik ott vannak, tehát hogy szerintem az a helyi közönségnek egy élmény, persze, hogy látod még nyilván egyszer ezeket a játékosokat. Na de és hogyha már itt a helyi közönségről beszélünk.
Egy akkor... élmény volt, hogy még egyszer.
Akkor mi nem, hát Donnarummának lehetett ez egy hatalmas élmény, amit Milánóban kapott, ahogy fogadták őt. Most először tért vissza publikusan abba a városba, ahol nagyon imádták őt korábban, viszont most már nem.
Hát igen, ez azért úgy kiderülni látszott a meccsen, meg ugye már
hát meg a meccs előtt,
már a meccs előtt az a transzparensen volt olyan barátságos, amit...
Bocsánat, hozzá kell tenni, és itt szerintem vizsgáljuk ebből az irányból az egész történetet, hogy meg lehet érteni valahol a Milán szurkolóknak a frusztrációit e tekintetben, de mennyire van igaza az összes játékosnak és Mancininek, aki kiállt egyébként Donnarumma mellett, hogy itt azt válasszuk már külön, mert mégiscsak egy válogatott.
Nekik az a dolguk, hogy kiálljanak mellette.
Egy zászló mind felett, ugye, hogy nálunk
mondják. Így van, tehát ők nem mondhatják azt, hogy hát beszéltünk mi is Donnarummáról, vagy Donnarummával arról, hogy azért itt elég rendesen meghekkelted a sztorit, szóval ne csodálkozz, tehát nyilván ezt nem fogják mondani. Szerintem teljesen visszafogott Donnarumma védő nyilatkozatokat tettek Raiolán kívül mindannyian, de Raiolán meg egy külön fejezet. Úgyhogy én szerintem ez egy kicsit olyan, mintha elhagy a barátnőd, és még fél év múlva is folyamatosan őt ócsárolod bárkinek, hogy egy picit már ez a lépj túl, elment, nincs itt, valamilyen szinten magadat égeted azzal, hogyha még mindig őt szidod. Menj tovább, csá, elmentél, kész, nem foglak imádni mostantól, te itt semmi nem vagy számomra, és kész, nem foglalkozom
veled. Jó, de kellett ez a teljesen nyilvános tiltakozás akkor? És a meccs előtti...
Már kinek a részéről?
Az ott közönség részéről.
Már hát, a meccsen? Igen. Kifütyülték?
Mert az, hogy a meccs előtt ez történik, az is már ugyanebbe a kategóriába esik, amit mondtál, de az, hogy mérkőzés közben annál az olasz válogatottnál, amelyik most, jó, nevezzük tornának a Nemzetek Ligáját, most először szerepelt tornán az EB győzelem óta.
Tehát, hát hogy meg ott, az EB legjobb játékosa
igen,
volt.
Én erre gondoltam, hogy ott azért már a meccsen támogatjuk őt.
Hát igen, csak az ultrák azért úgy működnek, hogy ők az elsősorban a klubjuk ultrái, és másodszorban állampolgárai bármelyik országnak.
Van egy olyan megoldás, hogy azt mondod, hogy én ezt a nevet nem ismerem.
Így van. Na én azt mondom, hogy szerintem
igen, nem kell megtapsolni, nem
egyetlen,
kell.
Egyetlen egy dolog van, ami miatt egyet értek egyébként a Milán szurkolóinak a negatív attitűdjével Donnarummához emiatt a transfer miatt, az pedig az, hogy nem hosszabbított egy fél évvel vagy egy évvel korábban, hogy aztán pénzt kapjon érte a Milán. Tehát szerintem ez volt az egyetlen inkorrekt lépése, mert azt jelen pillanatban nem lehet felróni neki. Tehát itt azért nem az van, hogy a Donnarummából egyszer csak sztárt csinált a Milán, és ő két hétre rá elment valahova, hanem itt volt az ember 6-7 éve, és nem azért kezdődött az ő nevével a Milán kezdőcsapata 6-7 éven át, mert úgy véd, mint én, hanem azért, mert ő hozzátette mindig azt a teljesítményt, amivel mondjuk most visszajutott a Bajnokok Ligájába a Milán. Tehát, hogy azért ő adott is, De azt nem kellene elfelejteni. Mondom, az egyetlen dolog, ami miatt szerintem joggal lehetnek mérgesek, az, hogy nullában szállt ki a Milán, ebből pedig egy Donnarummáért kellett volna, hogy kapjon 60-70 milliót alsó hangon.
Téged sosem láttalak védeni, ellenben...
Örülj neki!
ellenben menj annal, és emiatt is egy kicsit furcsa a történet, mert nem tűnik úgy, hogy a Milán ebből olyan nagyon rosszul jött volna ki. Egy lényegesen alacsonyabb fizetésért sikerült egy olyan kapus szerezni, aki hát minimum azt mondhatjuk, hogy megoldja.
Parádé, és lábbal ráadásul még sokkal jobb is. Tehát azt hiszem, az első fordulóban majdnem adott egy gólpaszt is így harmadik labdaérintésre, hogy jött egy beívelés, vagy már nem is tudom, amit megfogott egy lövést, és kézből kirúgta a labdát, és indította Rafael Leaut, aki aztán bravúrral védett a kapus, szóval
lábbal... Az Atalanta ellen is volt ilyen.
Igen. Tehát, hogy ő kézzel nagyon rendben van, stabilan hozza a bravúrokat is, hozzáteszem Donnarumma is, és azért ő még mindig csak 23 éves, már mint Donnarumma, és arról beszélgetünk, hogy egy egész stadion fütyüli ezt a szerencsétlent, aki utána ugye hogy kiejtette a labdát, amikor Bonucci rúgta ki,
kapufára
ejtette meg ilyenek. Hát azért ezt nézzük el neki, tehát nyilván egy 23 éves emberről beszélgetünk, aki egy pár éve még azt nyilatkozta, amikor 16 évesen bekerült a Milán felnőtt kezdőjébe, hogy neki az a legfurcsább, hogy nem tud kimenni a Dom térre este beszélgetni a barátaival. Tehát, hogy innen indultunk, oké, eltelt közben 6 év, de azért ebből látszik, hogy itt
most
egy emberről
tudna.
Van szó.
Igen.
Most igen.
Nem változott a helyzet, de nem kellett volna ekkorára nőni.
Annyi, hogy most már a barátai se lennének biztonságban.
Egyébként pont szerintem abban az évben, amikor Donnarumma bekerült, akkor voltunk együtt egy olasz kupa döntőn, és azt alapítottuk meg, hogy itt nem ember ez a csávó, hogy kinéz.
Igen.
Tehát, hogy 17 év, vagy 16 és fél évesen ott egy hegyomlás.
30 évesen csókolommal köszöntem neki. Az akkor 17 éves.
Megállapítottuk, hogy a fiunk lehetne, de valójában egyikünk és sem.
De valójában mi vagyunk az ő fiai. És igen, tehát, hogy brutális méretei vannak. Tényleg, mint hogy erre lenne tenyésztve az ember. Csak a Courtois-nál látom ezt az ilyen...
Ilyen hosszok a karjai, igen.
Tehát egy ilyen oktopusz áll a kapuban, és oké, mondjuk csak 4 végtagja van, de lehetne 8 is a méretei alapján.
Tehát, hogy azokat elrejtik a mezek.
Azért van hosszú ujja. Még 2-ben van. Úgyhogy lehet, igen. Na mindegy, szóval egészen elképesztő, nyilván alkatilag is Donnarumma, de visszatérve Menyanra, parádé, és rendkívül szimpatikus az ember. Tehát az, hogy most ugye bejutottak a döntőbe, amit a San Siróban játszott a francia válogatott, és nyilvánvalóan lehetett tudni, hogy ő nem fog védeni azon sem, mert hogy folyamatosan második vagy harmadik számú kapus Jorisék mögött, de hogy akkor is azt írta ki a nem is tudom melyik fiókjá, vagy ilyen közösségi oldalára, hogy és akkor most irány a döntő az otthonomban, meg szóval ezekkel meg tudja venni, tehát őt nem fogják fütyülni nyilvánvalóan. De összességében a Donnarumma sztoriról én a magam részéről ezzel zárnám, hogy szerintem ezt el kéne engedni mindenkinek. Elmentél, csá. Majd, ha visszajössz a PSG-vel, akkor megint egy kicsit lehet fütyörészni, de szerintem az a legjobb megoldás ilyenkor, ha úgy ignorálod.
Azt hittem azt mondod, hogy majd, ha visszajössz a PSG-ből.
Igen. Na hát igen, ez az ajtó bezárulni látszik azért az elmúlt hónapokban.
Miláról még azért mindenképpen beszéljünk pár szót. Ha beszéltünk arról nagyjából, hogy volt egy olyan pont, ahonnantól kezdve elindult fölfelé, és itt ez a vírus vagy a járvány utáni újraindulás időszaka, illetve az, hogy egyáltalán jó irányba kezdtek fordulni és indulni a dolgok a csapatnál, az a karaktereknek a kérdése elsősorban, mert az nagyon látszik itt Maldiniék munkáján, hogy olyan embereket próbálnak odahozni a csapathoz, akik nagyon jó versenyző típusok. Ilyen volt ugye Ibrahimovic talán első fecskeként. Kierről ugyanez elmondható, az ő karakterét például nagyszerűen megmutatta
de
a nyári
a
Európa bajnokságon.
Meg oké, meg a dán válogatottban, de egyébként előtte? Tehát
előtte szerintem nem volt olyan helyzet, ahol ez úgy igazán kiderülhetett
hát de
volna.
Tehát 30 éves volt már, tehát hogy nem volt ilyen? Játszott már Rómában előtte például, meg
Palermóban.
Meg Palermóban. Oké, csak hogy a Róma azért top csapat volt. Legalábbis
az a Palermó is jó mindenki. Kis csapat volt.
De jó kis csapat volt, a Róma bajnoki címért harcolt. Tehát, hogy ott is kijöhetett volna.
Voltak jó időszakai szerintem ott is.
Persze, hát jó időszakai.
De ugyanez elmondható egyébként szerintem a védelemben. Tomoriról ugyanez elmondható, mégiscsak egy francia bajnoktól érkezett Menyan. Tehát minthogyha ez egy kicsit, tehát maga a jellem, az még a játék tudást is felülírná.
A scoutokat dicséri.
Abszolút.
Így van. Egyrészt, másrészt meg valahogy az embernek...
De Zsirút is, bocsánat, ide ebbe a kategóriába.
Persze. De közben meg ne felejtsük el azokat a játékosokat sem, akik már előtte itt voltak, de konkrétan a haját tépte minden szurkoló, hogy ez mit keres a Milánban ez a játékos, és ebből lett egy Kessié, ebből lett egy Calabria, tehát olyan játékosok, akik ezerszer le voltak írva, és egyszer csak mindenki nézi, hogy ezek hogy lettek ennyire jók ilyen rövid idő alatt ezek a játékosok. Tonali például, mondjuk ő már Maldiniek idejében jött, neki is az az egyéves előző idénybeli film.
De bárkit említhetnél, tehát Leao, Brahim Diaz.
Most egyszerűen az látszik, hogy jó a közeg. Tehát aki ide jön, az felveszi azt a hangulatot, ami egyébként a csapatot jellemzi, és nyilván megkerülhetetlen Ibrahimovicnak a szerepe ebben, vagy mondjuk Kiernek, de főleg Ibra, ugye őt szokás mondani, hogy ő a klubelnök, meg az atya úristen egy szemében.
Konkrétan.
De most már, ha nem játszik, akkor is jó a csapat. Sőt, tehát annak idején egy évvel ezelőtt, ha Ibra nem játszott, vagy másféle, érezhető volt a játékon, hogy más, de hogy valahogy nincs benne az a hatékonyság, hogy fú, itt most mindjárt lesz egy gól, hanem majd Ibra valamikor villan. De ezt a csapatot most szerintem majdnem minden meccsen volt az, hogy akivel néztem a Milán meccseket idén, annak így önkéntelenül azt mondtam, hogy ez bajnok lesz ez a csapat. Tehát, hogy egyszerűen...
És Ibra nélkül lesz bajnok.
És úgy, hogy Ibra fog játszani 10 meccset lehet a bajnokságban, ilyen 20 percenként beáll, akkor megrúgja maga gólját, de hogy ebben a csapatban most már nem is biztos, hogy kellő. Nyilván a jelenlét, mint Szalai Ádám esetében beszéltünk róla, de hogy ezek a játékosok, akik most a Milánnak a gerincét alkotják úgy, hogy ugye Ibra is, meg Zsirú is sérült, ezek a játékosok zömmel fiatalok, de már egy évet beleértek abba, hogy kezd jönni a nyomás, mert hát hogy kezdték az előző idényt, hogy elsők voltak még féltávnál is, meg 16 fordulat nem kaptak ki, stb. És elhitték, egy év rutint szereztek, és most valahogy az látszik, hogy nagyon tudnak menni. És az, hogy nulla pontjuk van a bajnokok ligájában, az meg egész egyszerűen gusztustalan. Tehát, hogy... De mindegy.
Na, de most már ezt fejezd be.
Hát szerintem ezt a Csakirt, ezt karóba húznám, ezt a palit, és eltett két hét azóta.
Nem őt tiltották el, hanem a videóbíróját.
Hát tudom, mert ő vezetett most már valami selejtező meccset.
Nem, a Nemzetek Ligájában.
A Nemzetek Ligájában a parádé. Lehet, hogy az elmúlt két hetet ott töltötte Milánóba, de hogy akkor hogy nem vették nagyon, azt nem tudom elképzelni. Na mindegy, szóval...
Parókát húzott.
Lehet. Én akkor is megtalálnám. Na mindegy, szóval ott az Atletico Madrid ellen, az a végén befújt 11-es, az szerintem védhetetlen sztori. A sárgalap, ugye, hogy Kessiét kiállították egy 30-35 perc után, és addig a Milán lefociszta a tavalyi spanyol bajnokot, és szerintem nem is lett volna kérdés, hogy megnyeri azt a meccset, ha nem állították volna ki Kessiét, onnan nyilván megváltozott a történet. Azt szerintem hozzá kell tenni, hogy Kessié buta volt. Tehát, ha már van egy sárgalapod, a félpályánál nem lépsz így oda, teljesen fölösleges, nem adhatsz ilyen zicsert a játékvezetőnek, de erre szokták azt mondani, hogy szigorú ítélet. De hogyha konkrétan nézzük, oké, meg lehetett.
Erre szokták azt mondani, hogy az első sárgalap után nem minden második szabálytalanság sárga.
Így van, így
tehát,
van.
Pontosan, az, ami, pontosan, ez így egyébként van. Gyakran ilyen kommentátori eszköz, hogy hú, vigyáznia kell. Hát egyébként nem, mert vannak sárgalapos szabálytalanságok, meg vannak nem sárgalapos
igen,
szabálytalanságok.
Igen, de én erre azt mondom, hogy...
Pogba esetek tegnap.
Igen. De most erre azt mondom, hogy arra a faltra, ami a második sárgalapja volt Kessiének, arra, ha nincs még sárgalapja, akkor senki nem húzza fel a szemöldökét, hogy miért kapott sárgát. Második sárgának, és ez meg megint az, de viszont ilyen szabály nincs tehát leírva persze, nincs. Persze. Tehát azért mondom, hogy ez még nem nevezném az óriás tévedés kategóriába, viszont a 11-est azt mindenképp. És ugye innentől van 4 meccs, ahol a Milánnak 4 meccsen kéne 9 vagy 10 pontot szerezni, Porto oda-vissza, eleve nem könnyű, és akkor még egy Liverpool, meg egy Atletico Madrid idegenben, tehát elég meleg.
Na még egy utolsó kérdés, hol van ebben az egész sikerben, meg ebben az egész szerkezetben Pioli szerepe? Én beszéltünk a jó kiválasztásról, beszéltünk a megfelelő jellemekről, itt nyilván a minőségnek is meg kell lennie ezekben a játékosokban ahhoz, hogy itt tartson ez a csapat, de az edző szerepe? Hol és
az ilyen Atalanta elleni meccseken, amire azt mondták, hogy ugye a szezon legjobbja volt, nem? És ugyanúgy állt fel a Milán, ahogyan eddig, igen. És így már van. Évek óta, igen. Vagy nem tudom mennyi ideje.
És alkalmas volt az Atalanta egyébként teljesen más stílusú játékának a
És ezt mondom, hogy ott, ahol Calabria és Theo Hernández befelé húzódik a szélről, és ez ilyen dolgokban, ami az alapjátékhoz teszi hozzá ezt.
Abszolút, és nagyon, nagyon nagy húzás egyébként idén Brahim Diaz is, tehát mindenki itt parázott Calhanoglu távozása miatt. Én azt gondolom, és nyilván nem lehet elvenni Piolinak taktikai értelemben sem a sikerét, vagy tehát nem, tehát muszáj őt is dicsérni ez ügyben, és semmi problémám nincs is ezzel, de én azt gondolom, hogy ő neki a legnagyobb szerepe az pedagógiailag van ebben a csapatban. Tehát én azt látom, hogy ahogy ő a játékosaihoz hozzászól, akár ilyen edzéseken készült videókon, ahogy viselkedik, amikor lecseréli vagy becseréli valamelyik játékosát a lefújás után, kicsit ilyen régi Ancelottira hajazó, hogy igazából nyilván taktikailag is, meg aki talált a karácsonyfát, meg a rombusz, meg vagy legalábbis jól alkalmazta, tehát jól ültette be a saját csapatába, de hogy...
Miért a régi? De hogy, most is ilyen.
Hát igen, de azért mondtam a régit, mert akkor volt a Milán edzője, tehát hogyha most a Milános például maradunk, akkor, hogy nagyon jól tudta kezelni a játékosit, mindenki kicsit ilyen apa figurát látott benne, aki meg nem azzal, meg bratyiba volt, mint az Ibra, tehát ugye, hogy két apjuk van, ugye így a felvilágosult világ jelszava alatt a milánosoknak, az Ibrahimovics is, meg a Pioli is ez a szerepkör, és szerintem ebben sokkal többet tesz hozzá.
Na, hát nagyon szépen köszönjük, Pippo, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen.
És hát természetesen máskor is számítunk majd a jelenlétedre, mint ahogy arra is, hogy a következő perceket is velünk töltitek, hiszen mindjárt a Newcastle Unitedről fogunk beszélni. Mielőtt azonban itt az angol csapat adásvételével foglalkoznánk, egy szolgálati közlemény és néhány rövid hír, úgyhogy először szeretnénk megköszönni azoknak a gyors reakcióját, akik itt azon a jegyet vásároltak és váltottak az október 19-i eseményünkbe, amit a Nose Pubban tartunk majd. Az Eliup podcasttal közösen fogunk készíteni egy olyan műsort, amelyet aztán egyébként meg lehet hallgatni és tekinteni is a megszokott felületeinken, úgyhogy akik ott lesznek, azok reméljük, hogy felejthetetlen élménnyel gazdagodnak majd.
De többiek se izguljanak nagyon, mert biztos, hogy lesz még ilyen. Tehát ez nem az utolsó ilyen élő esemény, annyi, hogy azt nem biztos, hogy már az Eliuppal tervezik.
Igen, hát bevallom, engem nagyon meglepett, hogy ez mennyire gyorsan elfogyott. 1-2 óra alatt az összes jegyet elkapkodtátok, úgyhogy ezért nagyon hálásak vagyunk. Na de akkor nézzük a rövid híreket.
Vagy hallgassuk Neymart például, aki a Datsunnek adott egy interjút, és azt mondta, hogy valószínűleg a Katari lesz az utolsó VB-je, nem érzi úgy, hogy utána benne lenne az erő a folytatáshoz. Persze azért láttunk már karonvarjút, ahogy mondani szokás, Griezmann is nyilatkozott olyat korábban, hogy nem hagyja el soha az Atlétit. Pontosabban az, hogy azt mondta, hogy marad. Azt nem mondta, hogy nem hagyja el. Aztán mégis a Barszába ment, de most már megint
most már
az Atlétiban.
Megint.
Mindegy. Nem ez a lényeg.
Egy elnök választással kapcsolatos a következő hírunk. 49 esztendősen Rui Costa lett a Benfica klubjának az elnöke. Több mint 40 ezer szoció választotta meg. Ugye, ahogyan Spanyolországban, úgy Portugáliában is ez a szoció rendszer az, ami határozza az elnök személyéről. 84%-át kapta a voksoknak. Korábbi portugál válogatott és több kiváló csapatban is megfordult, mint a Fiorentinában vagy a Milánban. A választást azután kellett elrendelni, hogy júliusban a korábbi elnököt Luis Felipe Vieirát pénzmosás és csalás vádjával leültették.
Azért nem ritkán látunk ilyet Portugáliában, vagy Portugáliában sem ritkán. VB-s selejtezők. Voltak azért érdekes dolgok azokon kívül is, amiről beszélünk az adásban, vagy beszéltünk pontosabban. Például a lengyeleknél Lukasz Fabianski az utolsó 57. válogatott meccsét játszott a San Marino ellen. Az 57. percben már 3-0-ra vezettek a lengyelek, és ekkor cserélték le pont az 57 válogatottsága miatt. Úgy hagyta el a pályát, egyébként könnyek között természetesen, nagyon elérzékenyült, hogy mind a két csapat tagjai sorfalat álltak neki. Tehát, mint ahogy a bajnokot szokták köszönteni az év elején, azért meccs közben ilyet ritkán látunk, és természetesen a játékvezető is asszisztált hozzá, úgymond.
A dán válogatott pedig továbbra is szenzációs, ha már a VB-selejtezők kerültek szóba. 7-ből 7 győzelem, 26-0-ás gólkülönbség. Christian Eriksen nélkül immár úgy tűnik, hogy nélküle is egészen fantasztikus ez a csapat. És akkor haladunk tovább.
Méghozzá a Britannia korábbi bloggerével.
Fekete Márkkal folytatjuk, ahogyan ígértük, a Newcastle-ről fogunk elsősorban beszélni, és hát először azt kell megfejtenünk, és ehhez is kérnénk a segítségedet, Márk, hogy hogyan lett ebből ilyen gyorsan vásárlás, mikor azt hiszem egy éve, kicsit több mint egy éve beszélgettünk arról, hogy ezért ez még elég gyenge lábakon áll több ok miatt is.
Megmondom őszintén, számomra is meglepő volt ez a nagyon gyorsan nyílbe ütött üzlet. Egyébként elnézést, üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat, én is. Igazság szerint valahogy akkor éreztem, hogy egy kicsit felgyorsul ez a történet, amikor körülbelül 2 héttel ezelőtt belebegtették, hogy valamikor január 3-a, 4-e, tehát 2022 első hetében lesz ennek az ügynek egy bírósági tárgyalása. Tehát, hogy ez a különböző vétózások, pereskedések, bizonygatások, ezek eljuthatnak akár bírósági szintre. És amikor ezt az angol bíróság azt mondta, hogy jó, akkor kitűznek egy napot, akkor utána nagyon gyorsan felgyorsultak az események. Az a baj ez az egész adásvétellel, hogy biztosan nagyon kevés dolgot lehet tudni, hát egyre többet, de azért még mindig nagyon keveset, és az angol oldalak pedig valami eszméletlen mennyiségben ontják a különböző feltételezéseket, pletykákat, összeesküvés elméleteket. Már arról is volt szó, hogy a szaudi koronaherceg Boris Johnsonnál is volt, vele is beszélt az adásvételről. Tehát egyszerűen olyan szinten követhetetlen, és sajnos egyre inkább a BBC meg a Sky is átveszi ezeket az értesüléseket. Tehát már az sem lehet, hogy mondjuk maga biztosan egy híre azt mondjuk, hogy ez megállja a helyét, vagy valami abszolút kacsáról van szó. Nem tudom, hogy valaha pontos, konkrét adatok, meg ennek az egész tárgyalásnak a folyamata, ez nyilvánosságra kerül el. De abszolút meglepő, hogy ezt ilyen gyorsan sikerült végezni.
Hát akkor maradjunk annál, amit tudunk. Ugye egyszer már egy kísérlet volt arra, hogy átvegyék itt a klubot Mike Ashley-től, de akkor az nem sikerült. Mi változott azóta?
Sőt, valójában ez már a ugyanennek a tulajdonosi körnek ez a harmadik próbálkozása volt, mert 2018 elején igazából Amanda Stavely akkor jelent meg először. És akkor is felhördült az egész város, és elkezdtek bizakodni, hiszen Amanda Stavely és a férje, aki egy angol iráni üzletember, ők már 2008-ban a Manchester City eladásánál közreműködtek. Tehát ők akkor ott abban az üzletben ilyen közvetítő szerepet töltöttek be, és pont emiatt 2018 év elején nagyon úgy nézett ki, hogy már akkor sikerül, de akkor már talán ott bukott el, hogy a vételárban nem tudtak megegyezni. És akkor tavaly bemondtak egy olyan összeget, amire már Mike Ashley rábólintott, és ugye utána a liga ezt megvétózta. Itt ugye a különböző emberi jogi szervezeteknek a rosszallása miatt is, illetve hát a Premier League klubok is azon a véleményen voltak, hogy tehát ők sem nagyon támogatták ezt. Itt egy kicsit az is benne van, hogy ők sem nyilván a top 6 vagy top 4, vagy nem is tudom most már top hányról kell beszélnünk az angol bajnokságban, de igazán ők sem nagyon szerettek volna még egy riválist a klubban.
Igen, de mennyire vehető komolyan a Premier League klubok tulajdonosainak a tiltakozása, miközben Roman Abramovicsokat vagy Mansour Sheikheket találunk közöttük is. Itt most nem arról beszélek, hogy bármelyiküket én elítélném, és nagyon ingoványos terepre tévedünk akkor, amikor egyáltalán erről beszélünk, de a hitelessége ennek a protestálásnak hol mondható meg, hogy meddig engedjük el a határt?
Hát véleményem szerint ez a hitelesség ez már nagyon régen elveszett, hiszen valamikor a 80-as években még Berlusconi csinálta azt, hogy mindig megvette az aktuális aranylabdást, és emlékszem, hogy Jean-Pierre Papent is azért vette meg, hogy aztán a lelátón üljön, hogy csak ne játszon ellene. És aztán utána eltelt 15 év körülbelül, és Florentino Perez ugyanúgy épített egy olyan csapatot, aminél hát nem tudom, hogy ott a Real Madrid saját maga gazdálkodta ki azokat a pénzeket, amiket költöttek annak idején Figóra, Zidára, Ronaldóra, Beckhamre, vagy ott is ki tudja, hogy honnan volt a Real Madridnak erre forrása. De ez már régebben elkezdődött, és ugye utána jött Én szerintem igazán tiltakozni, hát nyilván lehet bárkinek, csak igazából olyanoktól hiteles, akik szerényebb anyagi helyzetben vannak. Tehát azért az nagyon, nagyon furán venné ki magát, hogyha egy Manchester City, vagy bármelyik nagyobb angol klub, vagy akár egyéb nagy európai klub tiltakozna, mert nyilván ez most egy nagyon sarkos, tehát itt most nagyon konkrét vádak, meg tényeknek mondható, hát elég szomorú, meg eléggé bicskanyitogató dolgok vannak az új tulajdonossal kapcsolatban. De azért, hát ha azt vesszük, szerintem Roman Abramovics legtöbb üzleti partnere is, hát vagy a börtönben van, vagy más helyen, tehát itt azért nagyon erkölcsileg kevesen veregethetik a mellkasukat. Sajnos a modern fociba úgy vannak vele, hogy ha jön a pénz, akkor valahogy úgy hajlamosak egy kicsit szemet hújni, hogy az honnan is érkezik.
Morálisan a háttérben, tehát nem változott semmi, ami viszont tény, és a Premier League-nek nagyon fontos, hogy a Közel-Keletre a beIN nevű televíziós szolgáltatónak adják el a jogokat, és az Athletic belengedte itt azt a dolgot, hogy igazából Szaúd-Arábia egy hacker csapattal, vagy nem is tudom pontosan, hogy kell fogalmazni, hogy blokkolta ezt a jelet, és gyakorlatilag kalózkodással adták tovább a jelet, vagy elvették ezt a jelet, és ezzel nem volt teljesen kibékülve sem a Premier League, egyébként azzal sem voltak kibékülve, hogy Katarral és a környező országokkal milyen kapcsolata volt Szaúd-Arábiának, mert hogy ugye nagyon sokáig, 2017 nyarától azt hiszem, ott kicsit elzárták magukat, nem tetszett nekik az, hogy a környező országok közül akár az Egyesült Arab Emirátusok, akár ott Katar ennyire fejlődik melléjük gyakorlatilag. Most az, hogy ott feloldották ezeket a korlátozásokat, az mennyit segített, meg az, hogy végül ezt a kalózkodásos dolgot megoldották a közvetítésekkel.
Biztos, hogy segített, és biztos, hogy az egész angol sajtó egy kicsit, mintha afelé tendálna, hogy ezeket a dolgokat, ezeket a problémákat kisebbítsék, elkendőzzék. Tehát érdekes, hogy amióta ezt az adásvételt jóvá hagyták, azóta hát cikk jelenik meg az egész adásvétellel kapcsolatban, mint mondjuk tavaly nyáron. Tehát ma például, pont ma olvastam egy olyan kis rövid BBC-s hírt, amiben már az egész korona, tehát a koronaherceggel kapcsolatos vádakra már énként hivatkoznak, hanem azt írják, hogy egyes, hát nem is tudom, hogy fogalmazzák, tehát egyes ilyen hírszerző ügynökségek úgy gondolják, hogy, tehát már egy ilyen feltételesben ment át azt, amit eddig tényleg, tehát kicsit olyan, mintha most már úgy vannak vele, hogy hát ez megtörtént, akkor fogadjuk el, hát akkor ne is legyünk kritikusak, ami egyébként nagyon furcsa, tehát nem tudom. Az a helyzet ezzel, hogy nem tudom, hogy élheti meg ezt egy angol. Tehát kicsit azt mondom, hogy persze én Newcastle szurkoló vagyok, de inkább mondom magam szimpatizásnak. Tehát szurkoló az, aki ott él a városban, és bérlete van, és 20 éve meccsre. Én meg szerencsésnek mondhatom, hogy kétszer már voltam Newcastle meccsen, kétszer sikerült eljutnom. Biztos, hogy akik Európában kedvelik ezt a csapatot, a múltja miatt, mert a jelen az nem annyira szerethető. Tehát ők másképp élik meg, mint azok, akik ott élnek, akik ott nőttek fel, akiknek már az apjuk, meg a nagyapjuk is Newcastle szurkoló volt. Én szerintem ők is úgy vannak vele, hogy inkább azt mondják, hogy jó, megtörtént, akkor már nem kell annyira visszafelé nézni, ami hát nekem igazából nincs jogom megítélni, hogy ez most jó vagy rossz. Nem tudom igazából.
Igen, meg ez nagyon messzire vezet, ez gyakorlatilag egy filozófiai vita tárgya lehet, hogy egy szurkolónak kell-e foglalkoznia azzal, hogy ezek a pénzek, ezek honnan áramlanak a szeretett csapata felé. Szerintem ebben tényleg nem is fogunk megoldást vagy megfejtést találni. Az minden esetre tény, hogy nagyon nagy tömegek ünnepelték a szaudi hatalomátvételt, amiben legalább ekkora szerepe van annak, hogy kitől veszi át a csapatot, ez az érdekcsoport, ez a Public Investment Fund Mike Ashley-től, akinek viszont majd erre mindjárt egy kicsit később visszatérünk, hálás lehet az új tulajdonos bizonyos okok miatt, de akkor először Mike Ashley-ről.
Igen, Mike Ashley 2007-ben érkezett a Newcastle-höz, tulajdonképpen kifizette a klub adósságait, úgy, hogy rendezte a sorokat, és mivel ő egy ilyen, hát egy ilyen új gazdag, ilyen hát akkor a 40-es évei közepén jártak, még csak egy ilyen aranyi fiú volt, ezért pont a napokban gondoltam arra, hogy volt egy kicsit olyan párhuzam a szurkolókból, hogy lehet, hogy ő lesz a következő Jack Walker, aki ugye megérkezett Blackburnbe, betolt egy csomó pénzt, és bajnokok lettek, és hú, de jó. És kicsit Ashley is így indult, mert hát ugye gyorsan eltakarított a Sam Allardyce-t, akit még az előző vezetés vitt oda, visszahozta Kevin Keegant, akkor leigazolták Damien Duffot, Jeremy-t, tehát azért viszonylag még úgy nevek is érkeztek, viszont aztán nagyon gyorsan elmentett az egésztől a kedve, és onnantól kezdve átment a Newcastle egy modellváltáson, és azt mondták, hogy akkor ez egy magát önellátó cégnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy ő nem fog sem a magán, sem a most teljesen mindegy, hogy sports direct-es pénzek, vagy teljesen mindegy, hogy milyen, de ő nem fog bele úgy pénzt tenni, termelje ki magának a csapat. És ez vezetett oda, hogy tulajdonképpen a tehetséges fiatal játékosokat igyekezett eladni, sőt tulajdonképpen aki megadta az árat, bárkit eladott, és megindult egy ilyen liftezés. Ezen kívül az első év után nem nagyon járt ki meccsekre, éveken keresztül nem adott interjút, tehát tulajdonképpen így magára hagyta a szurkolókat, Keegannel nagyon csúnyán összeveszett, jelensírvelt odahozta egy lehetetlen küldetésre, hogy 4 vagy 5 meccs alatt tartsa bent a Newcastle-t, mikor nem sikerült, akkor nagyon gyorsan menesztette. Tehát egy csomó olyan népszerűtlen intézkedést tett, ami miatt a szurkolók nem szerették. Emellett viszont a Newcastle-nek az Ashley érában soha nem volt semmilyen adóssága, semmilyen olyan veszély nem fenyegette, mint nagyobb, szintén nagy, vagy szintén nagy múltú angol klubokat. Egész egyszerűen csak nem lehetett vele egyről a kettőre jutni. És összesen 3 olyan év volt, amikor komolyan investált a csapatba, amikor kiestek, és akkor leigazolt olyan játékosokat, akikkel kvázi biztos volt a visszajutás. Utána abban az évben fektetett be komolyabb összeget a csapatba, amikor végül 5-ek is lettek, és utána Európa Ligába indulhattak, de érdekes módon a következő évben már nem. Tehát a következő évben szinte senkit nem igazoltak, és látszott is a csapaton, hogy az Európa Ligába eljutottak a negyed döntőig, és tulajdonképpen az utolsó előtti fordulóba maradtak be, tehát a bajnoksága már nem futott a erőből. És utána a harmadik ugyanilyen nagyobb befektetése, az mikor másodszor kiestek, és akkor Rafa Benitez kapott egy olyan csapatot, amivel vissza tudott jutni a Premier League-be, viszont érdekes módon a következő évben már Benitez is leadhatta a listáját, hogy ő kit szeretne. Egyszer volt egy ilyen nyilatkozott Rafa Beniteznek, hogy ő kijelölt egy A, meg egy B, meg egy C megoldást egy posztra, és akkor megkapta a D-t. Tehát, hogy azért ő sem nagyon azokat igazolhatta, akiket szeretett volna. Tehát igazából pont ugye, 1 vagy 2 napja van szó arról, hogy esetleg Ashley szerepet vállalna a Derby County-nál. Hát azok a Derby County rajongók, akik attól félnek, hogy a csőd miatt megszűnik a csapatok, azok megnyugodhatnak. Viszont hát maximum
nagyot, nagyot nem merjenek álmodni azért.
Hát nagyot ne.
Igen, viszont ugye itt pont ez, amit említettünk, hogy az új tulajdonos hálás lehet Ashleynek emiatt a feszes gazdálkodás miatt, amit ő folytatott a klubnál. Ennek köszönhetően gyakorlatilag itt azonnali intervencióra van lehetőség. Úgy számolnak, hogy gyakorlatilag 150 millió fontot költhet el, akár már az első átigazolási időszakban a klub. Miközben azt halljuk, hogy itt gyakorlatilag egy struktúraépítés folyik első körben, tehát az akadémiát próbálják egy kicsit rendbe rakni, a klubnak a hátterét próbálják úgy felpumpálni, hogy aztán ez később valóban egy jól működő gépezetként funkcionálhasson.
Lásd Manchester City.
Mint ahogy igen, a Manchester City-nél tették ezt. Viszont ahhoz, hogy koncepciód legyen, ahhoz lehet, hogy először nem Steve Bruce kell meneszteni, hanem egy sportigazgatót odavinni. Ralf Rangnick állítólag az első számú jelölt erre a pozícióra.
Igen, Rangnickot én is olvastam, illetve még Luis Campost olvastam, aki legutóbb a Lille-nél dolgozott. Az biztos, hogy hát Ashley nem költekezett túl, tehát igen, a pénzügyi fair play nincsen veszélyben, illetve igen, Amanda Stavely két teljesen külön interjúban is elmondta, hogy ők egy teljes tuningolásban gondolkodnak. Igen, az edzőpályától kezdve mindent szeretnének egy kicsit helyrepofozni, illetve például egy nagyon népszerű döntés, hogy most azon fáradoznak, hogy Alan Shearert egy ilyen klub nagykövetnek visszahozzák, és egy komolyabb megbecsülést, meg pozíciót kapjon a klubnál. Igen, az átigazolások az egy érdekes dolog, hogy az elmúlt egy hétben minden nap körülbelül 3-4 név merül föl, volt januárig, nagyjából senkit nem lehet idehozni, addig még azért jó pár hónap hátra van. Steve Bruce-nak nem azért kellene mennie, mert most egy új edzőcsodát tudna tenni, hanem egyszerűen ezt az elmúlt két évnek a kilátástalanságát teljesíti meg, és talán azért kellene, és lehet, hogy a legegyszerűbb megoldás az lenne, hogy januári Graham Jones-t kinevezni másodedzőből vezetőedzőnek. Igazából...
Ez állítólag egy létező forgatókönyv.
Hát ő ismeri ezt a keretet, valószínűleg fel tudná rázni ezeket a srácokat. Most már csak azzal is, hogy talán azzal lehet őket motiválni, hogy még januárban is a csapatnál legyenek, vagy hát igazából február egy után is. Én sem gondolom, hogy most az lenne a megoldás, hogy akkor Antonio Contét vagy bárkit oda beültetni, és utána azt várni, hogy majd a válogatott szünet alatt akkor a csodát tesz, hogy a Tata nem a simán legyőzik a hétvégén, tehát ez nyilván nem egy reális felvetés.
Márton, nagyon szépen köszönjük, hogy itt képbe hoztál minket Newcastle ügyben. Elképzelhető, hogy lesznek még itt érdekességek, különösen, hogyha majd Mbappé megérkezik, vagy olyan játékosok, akiket itt a sajtóban megforgattak az elmúlt napokban. Szerintem azért egy ilyen két keretnyire való futballistát emlegettek már a Newcastle-vel kapcsolatban, nem?
Emlegettek, de én azt gondolom, hogy azért ennél nagyon remélem, hogy egy jobban átgondolt üzleti terv lesz a Newcastle-nek a felfuttatása, és nem arról fog szólni, hogy most kilóra megvesznek játékosokat. Olyan játékosokban egyébként lehet gondolkodni, akiknek esetleg valahol megakadt a karrierjük, és még jó pár jó év lehetne bennük, és esetleg azt, hogy újra építsék magukat. Szerintem ilyen típusú játékosokkal, itt mondjuk akit folyamatosan mondanak, hogy Coutinho, tehát ilyen típusú játékosokkal talán többre mennének, mint esetleg valakit kivásárolni úgy a szerződéséből, hogy tenni egy klubnak egy visszautasítatlan ajánlatot, úgyhogy igazából a klub se szívesen engedi el a játékos se szívesen menne. Szerintem kellene egy-két olyan pozitív év, ahol annyira látszódna az építkezés, annyira látszódna, hogy ez egy komoly projekt, hogy a játékosok akarjanak jönni. Tehát most hiába vásárolta meg ez a szaudi csapat a Newcastle United-et, azért a top futballval szereplő játékosoknak ettől még ez nem lett egy vonzó.
Na, köszönjük szépen, Márk, és nektek is a meghallgatást, meg a megtekintést, ki milyen felületen fogyasztotta a teljes terjedelmet. Jövő héten jövünk ismét, és nem csak egy adással, hanem ahogyan azt már láthattátok, olvashattátok, és mondtuk korábban is, lesz 19-én egy élő műsorunk is, amelyet az Eliup nevű podcasttal fogunk közösen elkészíteni, úgyhogy számítunk a figyelmetekre a jövőben is. Sziasztok!